Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Eléggé elrettentő információk jelentek meg az Európai Unió 2020 utáni kohéziós politikájáról, amely közvetlenül érinti majd a közép-kelet-európai államok finanszírozását. Nos, az erre vonatkozó tudnivalókról lesz szó a mai műsorban, az úgynevezett MM-terv részleteiről is tájékoztatunk, a különböző változatairól is beszámolunk, a társadalmi kérdések mellőzésének hátteréről is szólunk, a kínaiak európai befektetéseinek várható alakulásáról is szó lesz a mai műsorban, a kínai munkaerő európai szerepéről is beszélünk, és mivel hogy felvételre kényszerültünk, az is kiderül vendégem szájából, hogy miért volt szükség erre a változatra, és adásunkkal egy időben éppen hol tartózkodik. A következő két évben kifejtendő tevékenységének terveiről is szót ejtünk a mai műsorban, amelynek vendége Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, az RMDS Hunyad megyei szervezetének újabb két évre bizalmat kapott vezetője, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
Egy korábbi nyilatkozatában arra figyelmeztetett, hogy a kohéziós politika elsősorban a közép-kelet-európai államok számára 2020 utáni költségvetés szempontjából igen fontos. Nos, a Financial Times az megszellőztetett egy olyan információt, háttér információkra alapozva, ami szerint már valamelyest eldöntetett, hogy ez a politika által nyújtott finanszírozás a közép-kelet-európai államok számára meg lesz tépázva, olyan értelemben, hogy a migráns nyomás alatt levő Spanyolország, Olaszország és Görögország irányába történnek majd jelentős anyagi összeg átcsoportosulások. Mennyiben igaz ez az információ, tisztelt képviselő úr, és mennyire forró a téma maga, a kohéziós politika, mert hogy hát ez is napirendre kerül az Európai Parlamentben.
Hát nincs is forró téma jelen pillanatban az Európai Unió intézményeiben, mind a következő 7 éves költségvetési ciklus, illetve a következő 2020 utáni költségvetési ciklus, mert azt még külön meg kell szavazni, hogy ez 7 éves lesz, vagy esetleg módosul-e maga a több éves tervezési ciklusnak a tartalma. Jelenleg 7 éves, az elmúlt időben ennyi volt, de hogy mennyi lesz a jövőben, ezt még el kell dönteni. Azt is el kell dönteni, hogy mi történik abban a helyzetben, hogy jövő március végén egy tagállammal kevesebb lesz, tehát Nagy-Britannia minden belátható információ szerint kilép az Európai Unióból. Persze nem azonnal lép ki március 30-án vagy 31-én, hanem lesz egy átmeneti időszak, egy úgynevezett tranzíció. Viszont mindenképpen az unió közös költségvetése egy jelentős összeggel, 12-13 milliárd euró közötti összeggel csökken a brittek kilépésének eredményeképpen. Ez azt jelenti, hogy 7-8%-kal lesz kevesebb a költségvetés, és ennek eredményeképpen döntéseket kell hozni. Több forgatókönyv van. Az egyik forgatókönyv az, hogy kisebb marad a költségvetés, és kevesebbet költünk mindenre. A másik forgatókönyv az, hogy kiegészítjük a költségvetést, hogyha azt akarjuk, hogy legalább a jelenlegi szinten maradjanak a különféle finanszírozások. A harmadik forgatókönyv az, hogy valahol a kettő között, tehát kiegészítjük a brittek távozásának következtében keletkező űrt, de nem teljes egészében, viszont azt próbáljuk meg, hogy hatékonyabban költsük el a pénzeket, tehát hatékonyabb legyen a kohéziós politika, a regionális fejlesztési politika, hatékonyabb legyen az agrártámogatások rendszere. Azért neveztem meg ezt a két területet, a kohéziós politikát és az agrártámogatást, mert ez az Európai Unió költségvetésének a két legfontosabb fejezete. Egyharmada körülbelül, most durva nagy számokban beszélünk, egyharmadát a költségvetésnek elviszi az agrárpolitika, és egy második harmadát elviszi a kohéziós politika. Tehát nyilván, hogy onnan lehet pénzeket elvonni, ahol több van nehezebb takarékoskodni ott, ahol nagyon kevés pénz létezik egy költségvetési fejezetben. Tehát ezek a nagy lehetőségek, döntéseket kell hozni, és nyilván, hogy az, amit a Financial Times megírt, amúgy nem elsőnek, mert több ilyen szivárgás történt. A februári Európai Tanács után már megkezdődött a forgatókönyveknek az úgynevezett megszellőztetése, és hát közkedvelt ez a forgatókönyv, amely arról szól, hogy a keleti államok, ugye Közép- és Kelet-Európa, amelyek ráadásul még önálló véleménnyel is rendelkeznek, nem egyeznek bele a bizonyos Brüsszelben meghozott döntésekbe, legfőképpen a migrációs politika kapcsán meghozott döntésekbe, hát valahogy meg kéne leszkésztetni ezeket a tagállamokat, például úgy, hogy kevesebb pénzt áldozunk a regionális fejlesztésre, amely egy nagyon fontos fejezet a közép-kelet-európai tagállamok számára. Tehát ez egy forgatókönyv, valós, és valóban én is, mások is, nagyon sok magyarországi, romániai EP képviselő kolléga jelezte azt, hogy veszélyben van a kohéziós politika, veszélyben van bizonyos mértékben az agrárpolitika is, az agrártámogatások is veszélyben vannak, és hogy egy hihetetlenül kemény és szerintem olykor mocskos politikai harc, politikai csata fog következni. Na most azért forró a téma, mert pár nap múlva, egészen pontosan május 2-án délután az Európai Parlamentnek a brüsszeli úgynevezett mini plenáris ülésén, ez egy egynapos plenáris ülés, amelyet Brüsszelben szervezünk meg, be lesz mutatva a bizottság álláspontja. Tehát az Európai Bizottság jön és megtesz egy javaslatot a 2020 utáni költségvetési többéves tervezési ciklusra. Ez a javaslat a bizottság álláspontja, meglátjuk, hogy pontosan mit fog ez a javaslat tartalmazni, és következik egy olyan csata, amely lehet, hogy háború is lesz belőle, minimum 6-7-8 hónapot fog tartani ez a viaskodás, amelynek eredményeképpen a költségvetési eljárás szabályai szerint három intézmény kell megegyezzen a költségvetésnek a végső összetételében. Az Európai Parlament, az Európai Tanács, vagyis a tagállamok, a 27 tagállam, hiszen a jövő tárgyalásokban a britek már nincsenek az asztalnál, és az Európai Bizottság, amely a javaslattevő. Minden bizonnyal egy kompromisszumos megoldás születik meg. Ez a megoldás lehet, hogy jó lesz a közép-európai államok számára, vagy jó lesz a mediterrán térség számára, lehet, hogy jobbra vagy balra hajlik el a rendelkezésre álló forgatókönyvek valamelyike fog megtestesülni, de nyilván, hogy az a lehetőség is fennáll, hogy nem születik döntés, az Európai Parlament elveti a tárgyalások eredményét, ami azt jelenteni, hogy akkor valamikor jövő év folyamán, 2019-ben az Európai Bizottság újabb javaslattal kell az intézmények elé álljon.
Van itt két érdekes dolog, ha már amúgy Európa jövőjéről beszélgetünk, ez a pénzügyi háttere. De egyre hangsúlyosabban felvetődik a két MM által kidolgozott európai jövőterv, Emmanuel Macron és Angela Merkel támogatásával készült európai jövőterv. Egyrészt Macron ugyebár nemrég önöknél járt az Európai Parlamentben. Ott van a másik dolog, hogy ismételten Soros György személyes vendége volt az Európai Bizottságnak. E két tényező mennyiben befolyásolhatja mindazt, amiről az előbb tájékoztatott tisztelt képviselő úr?
Itt több dologról kell beszámoljak. Elsősorban azt a pontosítást kell megtenni, hogy az MM tervről valóban sokan beszélnek, és sokféleképpen világítják meg a Macron-Merkel tervről, csak hogy egyelőre nincsen csak Macron terv, Merkel terv nincs, hiszen láthatjuk azt, hogy Emmanuel Macron, aki egy mozgalom élén nyerte meg a parlamenti választásokat tavaly Franciaországban, nagyon energikusan próbálja mindenkivel megosztani a saját európai jövő vízióját. Ez tulajdonképpen sok szempontból akár vonzó is lenne nekünk közös közép- vagy kelet-európai közösségeknek, hiszen vonzó lehetne az, amikor azt mondja Emmanuel Macron, hogy újra kell alapítani az Európai Uniót. Na de a kérdés, ami azonnal feltevődik, rendben van, egyetértünk azzal, hogy egy új kezdetre van szükség, egyetértünk azzal, hogy reformokra van szükség. Na de milyen irányba mennek el ezek a reformok? Az ördög mindig a részletekben van, szoktak mondani Brüsszelben, és valóban ez így történik, hiszen hogyha elkezdjük elemezni Macron javaslatait, akkor kiderül, hogy ő egyfajta ilyen két vagy többsebességes Európát vizionál. Ő azt mondaná, hogy azt mondja, azt javasolja, hogy aki előre akar menni, azt tessék előre menni, engedni. Legyen az euróövezetnek egy pénzügyminisztere. Talán az is elhangzott, hogy Európai Parlament keretén belül valamilyen euróövezet parlamentre is szükség lenne Macron szerint. Az is elhangzott, hogy azok, akik közös európai hadsereget akarnak, azok, akik az euróövezet és az európai bankrendszer reformját akarják azonnal megvalósítani, azok előre mennek, és ők lesznek a mag Európa, és valahol nyilván ezt Macron nem mondja el ezekkel a szavakkal, de valahol lesz egy periféria Európa, hiszen ha van egy mag, akkor automatikusan ebből az következik, hogy létezik egy periféria is. Na most mindezt úgy megvalósítani, hogy ő tulajdonképpen nem rendelkezik brüsszeli politikai bázissal, hiszen az, ami Franciaországban a Macron által vezetett mozgalom, az európai szinten nincs identifikálva sem ideológiailag, nem tudjuk pontosan, ez egy liberális platform, de hogy jobb közép, vagy bal közép, vagy esetleg micsoda, pontosan ezt nehezen lehet megmagyarázni. Azt sem tudjuk, és itt jön be az MM, hogy Merkel, vagy egyáltalán Németország, most, amióta nem túl rég, ugye felállt a koalíciós kormány, újból nagy koalíció van, tehát Angela Merkelnek nincs akkora mozgástere, akkora mozgásszabadsága, hogy ő maga dönthetne. Azt is látjuk, hogy a keresztény demokrata párt keretén belül most már több csoportosulás létezik, nincs akkora bizalom Angela Merkelnek a rendelkezésére, mint amennyi volt a tavalyi választások előtt, de tulajdonképpen hát németországi mércével mérve elvesztette a tavalyi választásokat, és azt láthatjuk, hogy nagyon meggyengült a pozíciója, azt láthatjuk, hogy nagyon sokan megunták Angela Merkelt, nem hisznek már benne, és nem hiszik azt, hogy ő vezetni tudja, most német szemszögből beszélek, vezetni tudja ezt a német-francia duót. És akkor itt jön be ez a soros beszélgetés, vagy nem beszélgetés, vagy az ő befolyása az Európai Parlamentre, vagy az Európai Bizottság, Európai Intézményeknek a döntéshozóira, amely nyilván, hogy egy megfoghatatlan befolyás, amennyiben újból egy liberális, ezúttal baloldali platformról beszélünk, amennyiben olyan döntésekről beszélünk, amelyet Brüsszelben befolyásolni lehet egy kávé melletti beszélgetéssel, akkor ez kiderül, hogy hát ez nem az az Európa, amit mi igazából látni szeretnénk, hiszen a mi Európánkban, az erdélyi magyarok Európájában, a Kárpát-medencei magyarok Európájában a döntéseket nem az zárt ajtók mögött hozzák meg, hanem a nyilvánosság előtt. Vállalja fel mindenki a véleményét, vállalja fel a demokratikus megméretkezést is, és akkor a választások által kölcsönzött legitimitással üljünk le mindannyian, 28-ak, ugye, a közös dönt, vagy 27-en most már jövő márciustól, a közös döntéshozatali asztal mellé, és ott hozzunk olyan döntést, amely jó úgy nyugatnak, mint keletnek. Nehéz időszakot élünk mindenképpen, a költségvetési háború és harc, a költségvetés jövőjéről szóló harc, az csak egyik megnyilvánulása ennek a nagyon nehéz időnek, amelyet megélünk. Elmondom, még elmondtam egyszer talán egy beszélgetésünk alkalmával, hogy annyira megváltozott ezelőtt 10 évvel, amikor mi idejöttünk az LMDSZ Európai Parlamenti képviselői Brüsszelbe, akkor úgy éreztük valóban, hogy tártkarokkal és örömmel vártak bennünket, kelet-európaiakat. Most talán inkább azt mondanám, hogy az a jellemző, hogy vitatkozunk egymással, és sajnos az is, hogy állandóan valakik megpróbálnak bennünket kioktatni demokráciából, emberi jogokból, egyáltalán európai szemléletből. Én azt remélem csak, hogy ezek az idők ezek nem fognak túl elnyúlni, de nyilván, hogy most már a 2019 májusi európai parlamenti választásoknak a az előkészületeiben vagyunk, úgyhogy valószínűleg, hogy nem a sok barátságtól fog csöpögni a következő hónapokban itt Brüsszelben az Európai Parlament, hanem pontosan az egymásnak feszülés fogja jellemezni a létünket és a munkánkat.
Hát komoly kérdést is vetett fel ön, ha már itt tartunk, hogy Emmanuel Macron látogatása, mert ő kihangsúlyozta, hogy a szegénységgel, az egyenlőtlenséggel és az egyre jobban mélyülő társadalmi különbségekkel szembeni csata a legnagyobb, amit Európának meg kell nyernie a jövőre vonatkozóan. Hát ez nem biztos, hogy tetszett éppenséggel a nagy potentátoknak, akik... ...nek valószínűleg, hogy egészen más az elképzelésük Európa jövőjéről.
Emmanuel Macron beszéde az Európai Parlamentben egy nagyon-nagyon jó beszéd volt. Azt is el kell mondanom, hogy jól volt előadva. Tehát Macron egy nagyon tehetséges politikus, és egy nagyon karizmatikus személyiség. Viszont óriási volt a meglepetésem, amikor azt láttam, hogy egy szó nem esett ebben a 30 perces, hosszú, szépen előkészített beszédben. Egyetlen egy szó sem esett a társadalmi megosztottságról, a társadalmi kirekesztésről és a szegénységről. Pedig én úgy vélem, hogy persze nyilván beszélni kell az unió jövőjéről a nagy demokratikus keretekben. Macron sokat beszélt a szuverenitásról. Megosztotta azt a véleményét, hogy mit jelent a közös európai szuverenitás, és hogy mit jelent a nemzeti szuverenitás, és hogyan illeszkedik össze ez a mozaik, amely a nemzeti szuverenitások, illetve az európai közösen gyakorolt szuverenitásból áll össze. Hogy milyen lesz az az építmény, amely tulajdonképpen lehetetlenné teszi továbbra is, hogy a 21. században még egyszer előforduljanak azok a tragédiák, amelyek a 20. században voltak jellemzők. És egytől egyig ezek igaz, szép és nemes gondolatok. Csak hogy a nagy és nemes gondolatokat a mindennapokban, a gyakorlatban életbe kell ültetni. És a mindennapok azok azt jelentik, hogy akkor létezik emberi méltóság, hogyha ezt az emberi méltóságot nem csak kinyilatkoztatjuk, nem csak elszavaljuk versben, vagy megénekeljük ódákban, hanem hogyha az emberi méltóságot nap mint nap mindenki, én azt remélem, hogy egyszer mindenki az Európai Unióban, 500 millió állampolgár meg tudja élni nap mint nap az emberi méltóságot. Ma azt kell mondanom, hogy sem Erdélyben, sem Romániában, sem a Kárpát-medencében, és még nagyon sok helyen Európában ez nem igaz. Hiszen vannak olyan emberek, sajnos sokan vannak ők, akik azért nem tudják megélni az emberi méltóságot, mert szegények, mert kirekesztettek, mert valahol a társadalom perifériáján vannak, lehet, hogy önhibából, vagy lehet, hogy önhibájukon kívül, mindkét esetben a társadalom felelős minden tagjáért. És akkor én úgy hiszem, nem akarok patetikus lenni, hanem tényleg azt látom, hogy persze vannak pozitív tendenciák, most nemrégiben látott napvilágot egy Eurostat statisztika, amely arról szól, továbbra is Románia ugye a legszegényebbek közé tartozik, de javul a helyzet, tehát ez egy jó dolog, az elmúlt 10 évben javult, tehát kevesebb szegény van, és kevesebb kirekesztett van, de még mindig sokan vannak, hát akkor ezzel kell foglalkozni. Amúgy nem véletlenül az NMDSZ-nek is a politikai prioritásai között, persze sok minden van ezen a listán, de az első 5 prioritást, amikor megnevezi az NMDSZ, akkor mindig arról is beszél, hogy a szegénység leküzdésével foglalkozni kell, a kirekesztés és a megkülönböztetés ellen föl kell lépni. Tehát ilyen szempontból nekem hát kellemetlen meglepetés volt az. Vártam és jegyeztem a témákat a 30 perces beszéd során. Sajnos nem kaptam szót, körülbelül 140 kolléga jelentkezett arra, hogy élőben mondja el Emmanuel Macronnak a véleményét egy-egy percben. 40-en közülük szót is kaptak, a többiek írásban kellett beadjuk a hozzászólásunkat. De nyilván, hogy megfogalmaztam ezt a véleményemet, amely arról szól, hogy a prioritás listáról a szegénységet és a kirekesztést nem lehet és nem szabad levenni soha. Bármilyen jövőt akarunk az Európai Uniónak, ebben a jövőben nem a szegénységnek kell helyet hagyni, hanem pontosan a szegénység elleni fellépést kell prioritás szintre emelni.
Valószínűleg azért nem reagált ezekre a kérdésekre a francia elnök, mert hogy azzal pár egy időben, majd párhuzamosan, amikor ő felszólalt az Európai Parlament plénuma előtt, Franciaországban éppen zajlottak a sztrájkok, a különböző tiltakozó akciók, pontosan az ő módosító gazdaságpolitikai célkitűzései miatt. lehet, hogy ezért került-e a téma. Hát
azt mondják a cinikusok, ha szabad közben szólni itt ennél a pillanatnál, hogy tulajdonképpen Macron ambíciós reformtervei annyira nehézkesen indultak be az elmúlt egy év alatt Franciaországban, hogy akkor Macron eldöntötte, hogy inkább megváltja Európát, mert úgy néz ki, hogy Franciaországot megreformálni az nagyon-nagyon nehéz, tehát inkább európai szinten próbálkozik ugyanazzal.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Ingregyül, európai parlamenti képviselő úr, hagyjuk most, tegyük félre pontosabban az európai ügyeket, és koncentráljunk Romániára. Amellett, hogy francia elnök, hogy politikai nyilatkozatok, hogy stb. Zajlottak a közelmúltban, a hét elején fontos küldöttség járt az Európai Parlamentben, mégpedig kínai küldöttségről van szó, és ezzel kapcsolatosan ön, mint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság alelnöke is felszólalt. Tehát jönnek a kínaiak Európába? Segítenek rajtunk? Komoly befektetések várhatóak? És Románia ebből a szempontból miben reménykedhet?
A kínaiak azok már itt vannak, elég régóta Európában, és elég jelentős szerepet játszottak az elmúlt években is. Most azt látjuk, és a statisztikák azt mutatják, hogy egyre nagyobb szerepet játszik a kínai befektetési erő, a kínai gazdasági kapcsolatok rendszere Európában. Van, aki ettől idegenkedik, és van, aki ellenségesnek látja ezt a kínai előretörést, és egészen bizonyos, hogy olyan szemben biztonsági, akár nemzetbiztonsági, akár gazdaságbiztonsági szempontokat is meg kell tekinteni akkor, amikor Kínát nézzük, amikor a kínai kapcsolatainkat nézzük. Egy dolog az biztos, hogy Kína nagyságából kifolyólag, és a feltörekvésének a hihetetlen gyorsaságából kifolyólag nem egy olyan entitás, amiről el lehet tekinteni. Minden szempontból, akár most globális biztonságpolitika, a hatalmi egyensúly szempontjából Kínát nem lehet félretenni, Kínáról nem lehet nem beszélni, Kínával nem lehet nem foglalkozni. Ezt láthattuk most is legutóbb, amikor a Világbanknak a szavazat jogainak az átszervezése, illetve a tőkeemelés végrehajtása megtörtént. Ez egy napokkal ezelőtt megtörtént, meghozott döntés, hogy Kína nagyobb több szavazati jogot, nagyobb döntési jogot kapott a Világbank döntéseiben, illetve hogy a tőkeemelésben jelentős szerepet vállalt. Látszik ez az Európai Unió kereskedelmi mérlegének a helyzetéből is, csak egy számot mondok, nem akarok számokkal, nem akarom fárasztani a hallgatókat, de gondoljunk abba bele, hogy naponta, és még egyszer mondom, naponta 1 milliárd euró értékű árut importálunk Kínából, ugyancsak naponta ennek a felét sikerül az Európai Unióból Kína felé exportálni. 500 valahány millió euró értékű áru megy ki naponta, és 1 milliárd, tehát kétszer akkora jön be. Ez egy olyan szám, amely akár viszonyulás függvényében lehet egy pozitívumként rátekinteni, hiszen mennyi esély, mennyi lehetőség rejtőzik abba a napi 1,5 milliárd euróba. Ugyanakkor veszélyforrásként is lehet rá tekinteni, hiszen vannak olyan iparágak, amelyek szenvednek a hát tisztességtelen verseny miatt, vannak olyan iparágak, amelyeket teljesen elnyomja a kínai többlet súly és többlet szállítás. Vannak viszont azok, akik úgy gondolják, és én közéjük tartozok, hogy ha egy európai stratégiát kell fölépíteni, hogyha azt végre kell hajtani, hogyha abban meg kell találni minden entitásnak, minden országnak a helyét, akkor ez a stratégia mindenképpen egy kooperációs stratégia kell, hogy legyen. Együtt kell működnünk, hiszen egy kereskedelmi háborút, egy gazdasági háborút nem bírna ki sem az Európai Unió, valószínűleg, hogy Kína sem, mindenképpen károsítana mindenkinek az érdekeit. És hogyha valaki most azt teszi fel, én nem vagyok sem Kína ellenző, sem Kína imádó, hanem egész egyszerűen azt szeretném, hogy az Európai Unió és benne a mi országunk, Románia, Magyarország, Erdély olyan pozícióban, olyan helyzetbe jussanak, hogy méltányosan tudják promoválni a saját érdekeiket. Ilyen körülmények között a kooperációnak, az együttműködésnek az útjait kell megtalálni, és azokat az eszközöket is meg kell találni, ezek inkább a nemzetközi szervezetekben és a nemzetközi szabályokban rejlő lehetőségek, hogy szabályokra építsük az együttműködést. Ha valaki áthágja a szabályokat, akkor azt vissza kell húzni a szabályok keretébe, mint ahogy történik például most, amikor az acél és alumínium túltermelés kapcsán nagyon közel vagyunk egy világszintű kereskedelmi háború kipattanásához. Persze ez nem egy Európa-Kína kétoldalú ügy, hanem itt a főszerepet azt a nagy cowboy Egyesült Államok játsszák. Tehát egy komplex helyzetről van szó, amelyben viszont láthatjuk azt, hogy kínai befektetések itt is, ott is fölütötték az orrukat, többek között Erdélyben is. Azt is látjuk, hogy Kína szívesen segítene, de most ezt idézőjelbe tettem, ezt a segítene szót, abban, hogy az infrastruktúrát fejlesszük Romániában, csak arra nem hajlandó, hogy az Európai Unió szabályait betartsa a projektek végrehajtásának a során. Ilyen szempontból akkor fogunk tudni együttműködni, és akkor fogjuk tudni Romániának az infrastruktúrális vagy energetikai projektjeit végrehajtani kínai beruházásokkal, hogyha a kínai fél hajlandó arra, hogy betartsa a közös európai szabályokat.
Engedjen meg egy kényes kérdést. Ha már ennyire előre haladottak a tárgyalások, akkor úgynevezett kínai ellenőrzött munkaerővel nem lehetne pótolni azt a hiányt, amely egyre hangsúlyosabban vetődik fel az Európai Unió országaiban, munkaerőre gondolok, és amelyet most, és ez a vita folyik idestova évek óta, hogy bevándorlókkal akarnak megoldani, ami miatt óriási botrány van minden szinten a kérdéssel kapcsolatosan. Tehát kínai munkaerővel nem lehetne pótolni a bevándorlók, az ellenőrizetlen bevándorlók helyett a hiányt.
A migrációs kérdés úgy látszik, hogy újabb és újabb vetületeket mutat minden héten, minden hónapban, újabb megközelítésből lehet hitatkozni ugyanarról a kérdéstől. Én azt válaszolnám az önkérdésre, hogy már ma is létezik ázsiai munkaerő. Azt mondom, hogy az Európai Unió minden tagállamában, így Romániában is, munkaengedélyekhez kötött, ellenőrzött, hát nem bevándorlástól, mert munkavállalásról van szó, tehát az ellenőr, a munkaengedélye rendelkező munkavállalók, azok nem telepednek le az illető országban, és nem bevándorlók, hanem munkavállalók. Ha jól tudom, az idén Romániában is körülbelül 7 és 8 ezer közötti az a munkaengedély szám, amelyet eldöntöttek az illetékes hatóságok, a munkaügyi minisztérium és a kormánynak az illetékes hatóságai, és ezek az engedélyek többek között éppen kínai vagy vietnami munkásoknak is ki vannak adva. A hajóépítő vállalkozásaink előszeretettel alkalmaznak ázsiai munkásokat. Ez más európai uniós országokban is érvényes. Nyilván, hogyha mégis megpróbálok válaszolni a kérdést, tehát azért ne felejtsük el, hogy a migrációs ügyben és abban, hogy hogyan, milyen javaslatok születnek meg Brüsszelben, vagy akár Berlinben, Párizsban, stb. A migrációs kérdésben, itt egy gyakorta hangozatot ért a gazdasági ért, viszont a háttérben mindig ott van az illető országoknak a történelme is. Tehát a háttérben ott van a gyarmatos múlt, és ott vannak azok a szálak, amelyek évszázadok alatt alakultak ki bizonyos nyugat-európai államok és a volt gyarmataik között. Tehát azért ezt a kérdést is be kell kalkulálni ebbe a helyzetbe, és ilyen szempontból hát én nem gondolom azt, hogy a munkaerő hiánynak a gazdasági vonatkozásai azok ázsiai behozatalon lesznek végérvényesen megoldva itt Európában. Nem is kellene talán evere. Számítsunk, vagy ezt beszámoljuk a jövő képünkbe.
De mindenképpen majd elválik, úgy, ahogy az is elválik, hogy mi lesz majd a Brexit után, tehát a britek kiválása után az Európai Unióval. Egyéb iránt elmondhatjuk a hallgatóknak, ugye, hogy miért felvételről tájékoztatjuk őket ezúttal a Naprakész műsorban mindarról, ami Európában történik, mert hogy ön, mikor egyeztettünk, akkor humorosan azt mondta, hogy hát azért nem jó élőben a műsort lebonyolítani, mert éppen az időpontban a Downing Street 10 szám alatt tejázik Theresa May-jel. Gondolom, hogy nem csak azért tartózkodik éppen Londonban a műsor ideje alatt, hogy egy forró, finom brit teát megígyon a miniszterelnök asszonnyal.
Én nagyon kíváncsian várom ezeket a tárgyalásokat. Egy nagyon előkelő társaságnak az egyik tagjaként valóban Londonban a Downing Street 10-esben fogunk tárgyalni. És a tárgyalások témája az nyilván, hogy a Brexitnek a következményei, illetve az, hogy hogyan lehet majd a gazdasági, akár politikai kapcsolatokat, akár az kereskedelmi kapcsolatokat megtervezni a Brexit után. Nagyon sok kérdőjel van, nagyon sok kérdésre még nem született meg a válasz. Úgy látom én most innen ma, hogy Düsszelből fogalmazok, hogy nagyon sok kérdés tisztázatlan a Szigetországban, hiszen a brit kilépő tárgyalók szerint ők azt szeretnék, hogy minél szorosabb gazdasági és kereskedelmi kapcsolatban maradjanak az Európai Unióval, de úgy, hogy közben mégis határozottan hangoztatják azt, hogy neki ki kell lépni, mert ez volt a nép akarata. Na most ez a kettő picikét egymásnak ellentmond, szoros kapcsolatban akkor tudsz maradni az Európai Unióval, hogyha tagja maradsz az EU-nak, illetve esetleg, hogyha szabadkereskedelmi kapcsolatba lépsz az Unióval. Ez nem lehet most, addig még az Európai Unió tagja vagy, tehát belül vagy az Unión. A kereskedelmi tárgyalásokat csak egy külső féllel lehet levégezni, tehát levezetni, tehát ez a jövő kérdése. És mindenek mellett, hiszen rengeteg technikai kérdés vetődik fel, amiről mind-mind tárgyalni érdemes, viszont a legfontosabb kérdés az az embereknek a kérdése, és láthatjuk azt, hogy otthon is sokan kérdeznek bennünket azzal kapcsolatban, hogy ja, akkor mi lesz a Brexit után, mégis mi lesz az embereknek a jogi státusa, aki azok a százezrek, akik Romániából is, közel 300 ezer, véleményem szerint ebben bő 6-7%-a erdélyi magyar, is közöttük van, akik ott dolgoznak, ott tanulnak, vagy ott élnek állandó jelleggel a Szigetországban, mi lesz a jövő, és ki fogja biztosítani a jogaikat. Ilyen szempontból nagyon fontosnak tartom továbbra is azt, most már másfél év majdnem eltelt a tárgyalások, illetve a népszavazás ideje óta, és fontosan tartom azt, hogy minden tárgyalás alkalmával elismétlik az Európai Unió tárgyalai, hogy a parlament véleménye is, és az Európai Uniós intézmények véleménye az, hogy elsődleges az európai állampolgárok jogainak a biztosítása. Tehát olyan üzlet nem köttetik, amely az állampolgárok bőrén csattanjon, hanem csak is olyan üzlet, amely az Európai Uniós állampolgárok érdekeit figyelembe fogja venni. Persze ez tükörben érvényes azokra a brit állampolgárokra, és itt is több millió brit állampolgárról beszélünk, összesen 3 millióról, akik jogilag tisztázott körülmények között életvitelszerűen az Európai Unió valamelyik tagállamában élnek vagy dolgoznak, esetleg nyugdíjasként élnek ezekben a tagállamokban, lásd Spanyolország helyzetét. Tehát olyan üzletet nem tudunk kötni, amely hátrányos lenne az állampolgároknak. Azon kívül szinte minden elképzelhető, és itt is a forgatókönyveknek a gazdagsága az, amely jellemző, hiszen mindenki másképp véli tudni, mindenki másképp véli elképzelni úgy az Egyesült Királyság, mint pedig az Európai Unió jövőjét a válás után.
Egy európai parlamenti képviselőnek az élete is két síkon szalad, a hét első részét Brüsszelben vagy Strasbourgban tölti, de azért haza-haza tér a saját közösségébe, és itt a beszélgetés vége fele ilyen tekintetben engedjen meg nekem két kérdést, tisztelt Winkler Gyula. Elsősorban is gratulálni szeretnék önnek a munkájához, amelyet Hunyad megyében fejt ki, ugyanis újabb 2 évre kapott bizalmat az ottani közösségtől, hogy a Hunyad megyei RMDS szervezetet vezesse, és ennek keretében folytassa az eddig elkezdett munkát. Még egyszer gratulálok, és ez plusz feladatokat ró az ön vállára az európai parlamenti munka mellett?
Köszönöm szépen a méltatást, a szép szavakat. Én nagyon örülök annak, hogy bírom a Hunyad megyei kollégáim és barátaimnak a bizalmat. Nem teher ez, inkább felelősség, én úgy érzem, hiszen hogyha teherként élném meg, akkor valószínűleg, hogy nem is tudnám viselni teherként ezt az elnöki minőséget, nem teherként élem meg, tehát, hanem egyrészt nagyon boldogá tesz, mert állandóan új és új dolgokat találhatunk ki, közösen a kollégákkal otthon, Déván Hunyadon, Hunyad megyében, a Zsírvölgyében. Másrészt persze ott van a felelősség, hiszen egy olyan közösség, amely magától, mint bármelyik szorvány közösség, most gondoljunk csak akár Fehér megyei, Szeben megyei, bánsági, resicai vagy temesvári közösségekre, jelentős közösségek ezek, de mégis számbelileg akkorák, hogy szükségük van a külső segítségre, szükségük van a támogatásra, amikor a terveiket meg akarják valósítani. Itt nyilván, hogy mindig újabb kihívások jelentkeznek, hiszen én úgy érzem, és állandóan a Hunyad megyei elnökségemet úgy képzeltem el, mint egy olyan vállalkozás, ami abból áll, hogy újabb és újabb ötleteket, újabb és újabb gondolatokat kell kitalálni, az embereket, a kollégákat, a barátokat, a magyar közösséget mozgásban kell tartani, és erről szól az is, hogy hál' Istennek, hogy nem csak Vajdahunyadra vagy Hunyad megyébe térek haza, úgymond, amikor hazajövök Erdélybe, hanem állandóan találkozok más közösségekkel is. Most éppen jövő héten Kolozs megyében fogok részt venni a megyei önkormányzati tanács éves találkozóján, gyűlésén, ahol szintén az Európai Unió költségvetésének a jövőjéről fogok tájékozatot tartani. Fontosnak látom azt viszont, hogy amit én meglátok a szomszédoknál, azt azonnal hazaviszem és megpróbálom otthon meghonosítani, mindahogy azt is, hogy megpróbálom megosztani a többi közösséggel azt, hogy mi Déván hogyan tudunk boldogulni, melyek azok a kezdeményezések, amelyek tényleg bírják a közösségnek a támogatását, vagy egyáltalán népszerűségnek örvendenek a mi kis közösségünkben. Én azt hiszem, hogy ha többet találkozunk, többet beszélgetünk, több szorosabb kapcsolatban vagyunk, mindannyian erdélyi magyar közösségek, most a Székelyföldtől egészen a Szórványig, azt mondom, és a Bárciumtól a Bánságig, többet találkozunk és többet tervezünk közösen, akkor a sikernek az esélye is ezzel megnevekedik.
Nincs mit hozzáfűznöm a nemes gondolatokhoz, csak további sikeres pályafutást és minden jót kívánok önnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt szoros programja ellenére is, és mindezeket elmondta.
Köszönöm szépen a lehetőséget.